Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 14. fejezetből a 7. és a 14. versek közötti szakaszt. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Kedves testvérek, gondolom, ti is gondoltatok már arra, hogy milyen lehetett Jézus ittléte alatt, földi, testi ittléte alatt, milyen lehetett mellette élni, közelében lenni. Testi valójában ránézni, megközelíteni, párbeszéd beelegyedni vele. Nem tudom, hogy mások hogy vannak vele, nekem sokszor teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan volt az, hogy a vele vitatkozó főpapok és farizeusok hogyan lehettek ennyire vakok. Hogy lehet, hogy érinthető, tapintható közelségben Jézus nem volt rájuk elsőprő hatással, nem volt rájuk akkora hatással, hogy egyszerűen leboruljanak előtte és imádják, mint istenüket. Ehelyett kioktató hangon vádaskodtak, fenyegetőztek és gyalászkodtak. Ennél még érthetetlenebbnek tűnnek azok a jelenetek, amikor az általa választott tanítványok kételkednek, értetlenkednek, vagy adják tanújelét hitetlenségüknek. A felolvasott ige szakasz is egy ilyen jelenetet tár elénk. Jézus halála előtt vagyunk, a megfeszítése előtti éjszakáról beszélünk, és Jézus azt mondja, hogy elmegy valahova, amit ugye egyelőre nem értenek a tanítványok, hogy hova. Sok minden kiderült a tanítványok számára az elmúlt 3 év során, de most minden, amit eddig hallottak, láttak, saját halálának önmaga általi kihirdetésébe torkolik. Utolsó beszédét intézi tanítványaihoz, közben Júdást felszólítja, hogy tegye meg azt, amit már előre eltervezett, tudnélik, hogy elárulja. Ez egy stratégiai fontosságú óra, hiszen muszáj felkészíteni a tanítványokat a traumára, a sokra, amit saját mesterük halála jelent majd számukra. Ezért instrukciókat ad nekik, tanítja őket, a szeretetéről biztosítja őket, majd pedig ígéreteket fogalmaz meg. A tanítványok érthető okokból feldúltak, hiszen Jézus elmondja nekik, hogy egy közülük elárulja őt, a másik pedig megtagadja. Felesleges tagadni, hogy micsoda fájdalmat jelentette számukra. Hatalmas csapás volt, és a szívük megrendült. Valójában az egész 14. fejezet erről szól, arról, hogy Jézus megnyugtatja saját tanítványait, hiszen nem akarják mesterüket elhagyni. De gondoljunk csak bele, ez idáig minden figyelmüket, minden szeretetüket erre az egy emberre irányították, erre most ő hátrahagyja őket egy számukra ellenséges, gyűlölködő világban, kétséget kizáróan ez egy kiábrándító gondolat lehetett. Mindennek tetejébe közli velük, hogy még ők sem fognak igazán kitartani, ráadásul mindközül a leghatározottabb, a leghangosabb Péter fogja őt megtagadni. Természetesen Jézus tudja, hogy milyen állapotban vannak, ezért kezd foglalkozni velük. Ugye azt mondja, hallottuk, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ezzel a kijelentéssel adja meg az alaphangját tulajdonképpen az egész fejezetnek, ami tulajdonképpen az őt körülállók vigasztalásáról szól. Elmondja, hogy el kell mennie, de vissza fog jönni. Ez nem ok a kétségbeesésre, mert helyet készít, visszajön értük, és magukkal viszi őket. Ennél a pontnál talán úgy gondoljuk, hogy mi képtelenek lettünk volna ilyen helyzetbe kerülni, minket már nem kellett volna ennyi idő után ilyen alapvető dolgokról győzködni. Azonban nekünk is, és a tapasztalat ezt mutatja, vannak újra és újra kérdéseink, még Krisztus személyével kapcsolatban is, vagy azért, mert ez az egész teljesen új még számunkra, annyira, hogy meg akarjuk tudni, hogy kicsoda, milyen kapcsolatban volt Istennel, Isten volt-e vagy sem, ha igen, mennyiben volt az, mit jelent benne hinni, vagy esetleg azért, mert már ráléptünk a keresztény hitösvényére, több hónapja, éve, évtizede, mégis elbizonytalanodunk néha, kétségeink vannak. És sokszor ezek a kétségek pontosan abból fakadnak, ami a tanítványok problémája is volt. Nem tudjuk, hogy Jézus valójában kicsoda, és mit szerzett meg számunkra, vagy hogy valójában milyen viszonyban volt az Istennel. Akár most kezdjük megérteni, akár megerősítést szeretnénk, érdemes odafigyelni Krisztus vigasztaló szavaira. Három vigaszként szolgáló kijelentésről olvasunk. Az első, Krisztus beszél saját személyéről. A második, Krisztus beszél hatalmáról. És harmadik, Krisztus beszél az ígéreteiről. Érdekes, hogy bizonyos értelemben egészen újak a szavai, egészen meghökkentőek. Másrészt viszont olyan dolgokat mond, amelyeket a három év során mindig hangoztatott a tanítványai előtt. Először nézzük meg, hogy hogyan vigasztalja a tanítványait Jézus azzal, amit kijelent a személyéről. Jézus személyével kapcsolatos kérdésekre a tanítványok talán ezt az estét megelőzően még meg tudtak volna felelni. Most azonban nem. Tele vannak kérdéssel. Miért megy el? Hova megy el? Miért kell meghalni a megígért messiásnak? Miért nem védi meg magát a ráleselkedő veszélyektől? Mert egyébként a messiásnak meg kellene tudnia védenie magát. Nem csak kívülről fenyeget a veszély, hanem saját tanítványai közül is kudarcot vallanak ketten. És ebben a helyzetben kell Jézusnak megerősítenie, hogy ki is ő valójában. De mit jelent ki Jézus magáról? Egy dolgot, azt, hogy ő Isten. Természetesen ennél a mondatnál rögvest a Jézus személyéről szóló vita egész története a nyakunkba zúdul. Némelyek azt mondták, pontosan eme kijelentése miatt, hogy Jézus egész egyszerűen őrült. Szerintük Jézus pszichológiai értelemben beteg volt, különben nem tett volna ilyen kijelentést. Mások kisebb visszafogottabban azt állították, hogy Jézus óriási nagyzási hóborban szenvedett, tulajdonképpen egy paranoid elme volt. Megint mások egyszerűen csak azt mondták, hogy csaló volt. De olyat is mondtak, és mondanak ma is, hogy Jézus nagyszerű tanító volt. Azonban azt nem mondhatta, hogy ő egyenlő Istennel, mert a nagy tanítók soha nem teszik magukat egyenlővé Istennel. Akárhogy is, Jézus szándékairól, motivációról szóló viták mögött tornyosuló kérdés mégiscsak az, hogy Isten volt-e Jézus, vagy sem. A negyedik versben azt olvassuk, hogy Jézus elmondja, hogy elmegy, és ott a tanítványok ismerik az odavezető utat. Mit jelent ez? Azt, amit már mondtam, hogy Jézus ezt számtalanszor mondta. Ő az atyától jött, most pedig egyszerűen visszatér hozzá. A tanítványok tanácstalanul állnak. Tamás felbukkan, és azt mondja, Uram, nem tudjuk, hogy hova mész. Jézus erre azt válaszolja, kicsit parafrazálva, hogy ne izgassátok magatokat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha engem ismertek, ismeritek az utat is. Ennek ellenére nincsenek tisztában az atyával kapcsolatban. Nem tudják, hogy hogy néz ki. Nem tudják, hogy hogy jussanak el hozzá. Mikor? Mikor lehet hozzá eljutni az atyához? Talán a halál után? Hol van egyáltalán? Jézus mondja nekik, hogy elmegy, helyet készít, de bizonytalanok. Tulajdonképpen nem tudják azt, hogy milyen Isten. És Jézus, ahhoz, hogy eloszlassa a zavarukat, kijelenti nekik, ő Isten, és ha őt ismerik, ismerik Istent. Ezt jelenti ki János evangélista tömör, de annál csodálatosabb formában evangélium elején. Az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. És Jézus ezután egy talányos kijelentést tesz. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az atyámat is. És bizonyos értelemben nem tagadhatjuk, hogy Jézust ismerték a tanítványok. Péter egyszer azt találta mondani, hogy te vagy az élő Isten fia. Mégis Jézus azt mondja nekik, ha fürkészitek az atyát, kutatjátok őt, akkor van valamiféle hiány a rólam való ismeretetekben. Ha ismernétek engem, akkor amikor azt mondom, hogy elmegyek az atyához, és helyet készítek, akkor nem aggodalmaskodnátok. Jól látszik, hogy a tanítványok ott hibáznak, hogy nem ismerik fel Jézus személyét. Jézus hatalmas követeléssel lép fel. Azt mondja, hogy ő Isten. És itt vigyázzunk, nem azt mondja, hogy Istennek egy megnyilvánulása. Nem azt mondja, hogy Istennek az egyik kisugárzása. Ő nem egy manifestáció. És pontosan ebből fakad számos régi tévtan is. Jézus azt mondja, hogy ő Isten maga. Ő önmagában Isten személyes kinyilatkoztatása. És a manifestáció és a személyes kinyilatkoztatás között van egy kis különbség. Elgondolkodtató és fejtörést okozó kijelentés, amit Jézus a 7. versben tesz. Azt mondja, nagyon érdekes, mostantól fogva ismeritek őt. Erre térjünk egy kicsit ki. Mit jelent itt az, hogy mostantól fogva? Talán azt, hogy rögtön attól a pillanattól kezdve azonnal megismerték Jézus teljességét? Míg az előbb értetlenkedtek, Jézus azt mondja, mostantól fogva ismeritek őt. Akkor innentől kezdve minden rendben van. Innentől kezdve ismerik az atyát, megmutatta, több kérdés már nem is lehet. És ez az egyik interpretáció, ez az egyik lehetséges magyarázat, csak hogy az a baj, hogy számos problémát vet föl. Például azt, hogy miért pont akkor, abban a pillanatban értették volna meg, amit Jézus is kijelentett már korábban. Maga Fülöp cáfol rá erre a magyarázatra, és bizonyítja, hogy valójában semmit sem értettek meg abból, amit Jézus mond. Fülöp ugyanis rögtön ezután azt kérdezi. Mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Még mindig nem tudja, hogy kicsoda Jézus. Kicsoda Jézus egészében. Na de akkor mégis mit jelent ez, hogy mostantól fogva? Ahhoz, hogy megértsük, hogy itt miről van szó, hát egy nyelvi jelenségről kell beszélni, ami szokatlan számunkra, magyar fülnek. Ugyanis a görög nyelvben, ahogy az új szövetség íródott, sok mindent ki lehet fejezni múltidővel. Ki lehet fejezni múltat, ki lehet fejezni jelen időt, de ki lehet fejezni még jövő időt is. És pozitív értelmű jövőbeni eseményeket, amelyeknek meg kell történniük, gyakran fejez ki a görög nyelv úgy, mintha már megtörténtek volna. És Jézus itt minden bizonnyal ezt teszi. Úgy beszél, mint aki összesűríti a jövőben bekövetkező eseményeket egy pillanatba. És valóban innentől kezdve felgyorsulnak az események, és innentől kezdve erről is tanúskodnak. Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele. Mindezen történések az elkövetkezendő 50 napban. Lassan mindent megértenek, lassan minden a helyére kerül. Gondoljunk csak bele. Halála, feltámadása után, amikor megjelenik Krisztus a tanítványoknak, Tamás azt mondja, én Uram, én Istenem. Tamás ekkor értette meg például az üzenetet. De Jézus nem csak a feltámadására utal, hanem a lélek eljövetelére is. Pünköstkor ugyanis minden a helyére kerül, ami addig zavaros volt. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy amikor a Szentlélek eljön, elvezet titeket az igazságra. Mindent az emlékezetetekbe fog idézni. És jön a 8. vers, amelyről már előbb is szóltunk, Fülöp ezt mondja, elképesztő. Mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Mi ez? Hogy értsük? Hogyan értékeljük ezt? Ez egy sekélyes, hit nélküli, tudatlan kérés, és arról legfeljebb a tudásnak vagy az ismeretnek a hiányáról tanúskodik. Hallotta, hogy Jézus mit mondott, mégsem értette. Mert mit akart Fülöp, amikor azt mondja, hogy mutasd? Fülöp látni akar. Talán emlékezett Fülöp arra, amikor az Exodusban, 33. fejezetben Mózes bebújt egy szikla hasadékban, mert azt mondta neki Isten, hogy megmutatom magam. De olyan nagy volt Istennek a dicsősége, hogy meghalt volna, ha szemtől szembe látja, ezért be kellett bújni egy szikla hasadékba, és legfeljebb csak hátulról láthatta Isten megnyilatkozását. Vagy talán arra gondolt, amikor Mózes, Áron, Nádáb és Abihu, és Izrael 70 szentje látta Izrael Istenét. Talán, de nem biztos. Fülöp látással akarja helyettesíteni a hitet. Látható bizonyítékot akar. Végül is érthető a gondolkodása. Ha már elmegy a mesterük, ha már minden igazán rosszra fordul, bizonytalanná válik minden, megengednie, hogy lássák legalább Istent, hogy biztosak legyenek benne, hogy valóban az atya házába távozik, és hogy valóban visszajön-e értük. Úgy kalkulál talán Fülöp, hogyha Jézus meg tudja tenni, akkor tényleg az, akinek mondja magát. Ha Jézus kapcsolatba tudna valahogy kerülni Istennel, és valahogy rávenni, hogy egy pillanatra bújjon elő, akkor végre megbizonyosodnák Jézus személyével kapcsolatban. És mi Jézus válasza? Annyi ideje veletek vagyok, és még mindig nem ismertél meg, Fülöp. Milyen hatalmas erejű kijelentés. És ezt ne feltétlenül dorgálásként fogjuk fel. Benne van a pátosz Jézusnak a szavaiban. El tudjátok képzelni azt a szívszorító pillanatot, a felismerését annak a ténynek, hogy akikkel 3 évig a legszorosabb kapcsolatban volt, akikkel megosztotta ételét, akikkel megosztotta italát, akikkel együtt aludt, akiket tanított egyfolytában, hogy nem ismerik őt igazán. Persze senki sem mondja, hogy a szolgálat könnyű. Mi is érezzük ezt. De mit mondjunk akkor, ha már Jézusnak sem volt az? Milyen nehéz tanítványát tenni embereket? Sokszor mi is átéljük, belevetjük valakibe a bizalmunkat, aki felsül, újra és újra elhagyja a hitet, újra és újra olyat kérdez, amit már régen megbeszéltünk. Milyen nehéz sokszor az evangéliumról beszélni, tanítványát tenni, akár csak egyetlen embert is. Sokszor mennyire szomorú kimenetül, és mennyire fárasztó. Majd Jézus így folytatja, aki engem lát, látja az atyát. Egy újabb csodálatos és hatalmas erejű kijelentés. Ugyanezt fejezi ki más szavakkal a zsidó levél szerzője is, amikor azt mondja, hogy Krisztus Isten lényének képmása. Vagy a kolossébelieknek írt levélben Pál, amikor azt mondja, benne lakik az istenség egész teljessége testileg. Majd jön a 10. vers, és Jézus megkérdezi Fülöptől. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok? És ez a kérdés mindenre rávilágít. Nem hiszed? Jézus nem mutat meg semmit, csak azt mondja, hogy higgyetek. Fülöp látást kér, Jézus hitet ad neki. És pontosan erről szól a kereszténység. Ha azért jövünk a gyülekezetbe, hogy lássunk egy bombasztikus csodát, valószínűleg nem fogunk. Ha azt várjuk, hogy Isten hangja mennydörögjön a mennyezet felől, akkor nem fogjuk hallani. Ha valami hatalmas természet feletti kinyilatkoztatást várunk, nem fogjuk feltétlenül megtapasztalni. Ha egy hangot várunk közvetlenül a mennyből, nem fogjuk hallani. Mert az egyházban minden a hitről szól, és nem a látásról. Sőt, mi sem láttuk Jézus soha testben, soha úgy, ahogy tanítványai. Nem láttam, nem találkoztam soha angyalokkal, soha nem láttam Isten testi szemeimmel, de tudom, hogy ismerem Jézus Krisztust a Szentlélek által. És lelki szemeim olyat láthatnak, amit fizikai szemeim soha nem fognak látni, és soha nem fognak megérteni. Természetesen a kereszténységben vannak csodák. Sőt, igazi valódi csodák igazából csak a kereszténységben vannak. De a kereszténység elsősorban nem csodákról szól, és nem durva megtapasztalásokról. Nem a csodára kell vágyni elsősorban, hanem arra, amit a tanítványok kérnek a Lukács evangélium a 17. fejezetében. Növeld a hitünket, tehát arra, hogy hitben erősödjünk meg, ugyanis hit által látjuk meg Istent. Azt kérdezzük, hogy mi a hit. Nem egy mese, nem olyan, amire azt mondja egy kisgyerek, hogy hiszi, de mi egyébként tudjuk, hogy nem igaz. Ez nem hit, ez az ellentéte. A hit azt jelenti, hogy valamiben hiszünk, amiről tudjuk, hogy az úgy van. A hitnek van alapja, a hitnek van bizonyítéka. És itt Jézus meg is adja a hitnek az alapját. Jézus saját beszédeire és cselekedeteire hivatkozik. Számtalanszor elmondta. Ő azt mondta, amit az atya mondott, amit az atyánál hallott, amit az atyánál tanult, amiket az atyánál látott. Elmondta számtalanszor, hogy tanítása nem az övé, hanem azé, aki elküldte őt. Elmondta, hogy nem magától szólt, hanem azt mondta, amit az atya parancsolt neki. Hitünk Jézus szavain alapszik. De nem csak a szavain. 10. versben ezt olvassuk. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Mit mond Jézus? Ha a szavaim nem jelentenek számotokra elegendő bizonyítékot, akkor majd a cselekedeteim, hiszen láttátok a csodáimat, nem? Jézus tehát mit mond Fülöpnek? Nem kell látnod többet. Mit mutassak még? Már látod, itt vagyok, higgy a szavaim által. Vagy ha nem is a szavaimnak hitt, legalább a cselekedeteimen keresztül higgyél. Csak higgy. És ha már a cselekedeteknél tartunk, térjünk át a második pontra. Jézus megmutatja nekik hatalmát, és így vigasztalja őket. A 12., majd a 13., 14. versekben csodálatos ígéreteket találunk. Olyan csodálatosak, hogy szinte fel sem foghatóak. Itt található tulajdonképpen az ő erejének bennünk való kinyilatkoztatása. Személyét adta nekik, és bennük, velük van ereje. Bizony, mondom néktek, és most figyeljünk, azt cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ez meghökkentő. Ha hisztek bennem, azt fogjátok tenni, amit én tettem. Sőt, nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És ezeknek az igeverseknek, kijelentéseknek a kulcsa az utolsó rész. Mert én az én atyámhoz megyek. Jézus azt mondja, hogy ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy képesek legyetek a munkát elvégezni, amit én tettem, sőt, még annál nagyobbakat is, ha én az atyához megyek. Miért igaz ez? Mert amikor Jézus az atyához ment, elküldte a Szent Lelket. És amikor a Szentlélek kiáradt, akkor lettek képesek a tanítványok olyan csodálatos dolgokat tenni, amit Jézus, sőt, még nagyobb dolgokat is, mint amit ő élete során tett. És így válik érthetővé, hogy miért előnyösebb számunkra az, ha minden hívőben benne lakó Szentlélek van velünk, mintha maga Krisztus lenne most jelen a Földön. Mert most mindannyiunkban ott lakozik az isteni erő a bennünket átjáró lélek által. Milyen érdekes, hogy a tanítványok számára Jézus távozása egyenlő azzal, hogy szinte semmivé lesznek, semmivé válnak. Nincs egzisztencia, megszűnik minden. Eltűnik az erő, eltűnik a biztonság, ennyi volt. De Jézus megfordítja a gondolatmenetet, és azt mondja, hogy amikor én elmegyek, ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. És ez micsoda ígéret? És ez csak a Szentlélek által lehetséges. Pál is erről beszél, amikor azt írja az efezusiakhoz írt levélben. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljunk, a bennünk munkálkodó erő szerint. És közbeszólhatna itt valaki, miért nem támasztunk fel naponta halottakat? Miért nem gyógyítunk született vakokat? Fontos ezért hangsúlyozni, hogy itt nagyobb mértékről van szó, de nem feltétlenül nagyobb erőről. Ugyanis nem tudunk hatalmasabbakat tenni, nagyobb hatalommal vagy erővel cselekedni, mint Jézus. Ugyanis ő Isten fia volt, de jelentőségében mégis nagyobb dolgokat tudunk tenni. Gondoljunk ebbe bele. Például Jézus sohasem prédikált Palesztinán kívül. Az ő hangja soha nem ért el a pogány világhoz, eltekintve egy-két kivételtől. Az ő élete alatt európai kontinensre nem jutott el az örömír hangja, de ez a kis egyház az első században mégis bombasztikus módon terjeszkedni kezdett, és ma 2013-ban repülővel, hajóval, vonattal, rádión keresztül, tévéműsorokkal, és még ki tudja, hogy milyen eszközön meg médiumon keresztül. Az evangélium terjed, ráadásul olyan mértékben, amit Jézus soha nem tapasztalt földi ittléte során az egyházában. Látta, ami tudását illeti, persze, mindent látott, de nem tapasztalta saját szolgálatában. Amikor a kereszt üzenetének számbéli, mértékbeli győzelmeinek nagyságához jutunk, azok igenis nagyobbak, mint Jézus napjaiban voltak. De ennél többről is van szó, csodákról is. Hogy mondhat olyat ezeknek a tanítványoknak, akik ott megrémülten előtte állnak, hogy azt fogjátok majd cselekedni, amit én cselekszem? És azt olvassuk, hogy megtették. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk róla. A harmadik fejezetben Péter és János rögtön csodát tesz. Később az ötödik fejezetben ezt olvassuk. És az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda történt. Később pedig azt, az utcákra hozták ki a betegeket, letették ágyakon és nyúlszójákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. Ekkora erejük és hatalmuk volt Krisztus által. És a zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk. Velük együtt Isten is bizonyságot tett, erről jelekkel, csodákkal, sokféle erővel, a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Az apostolok pontosan megismételték Jézus csodáit. De nézzük meg a 12. verset. Azt mondja, még nagyobbat is tesztek majd. Mi lehet nagyobb a csodánál? Egy még nagyobb csoda? Valójában nem. És itt már a lelki munkáról van szó. Lelki csodákat vittek véghez, és olyan mértékben, amelyet Jézus soha az ő idejében. Az apostolok cselekedetei beszámol arról, hogy Péter apostol igét hirdetett, és 3000 ember megtért egyszerre. Megtörtént ez Jézus idejében? Soha. Eljutott ez evangélium a pogányokhoz Jézus idejében? Nem. Ehhez Péter kellett Kornélius házában, és Pál az ő nagyszerű szolgálatával, hogy a pogányokhoz is eljusson az örömhír. Nem mintha Jézus erre képtelen lett volna. Csak épp Jézus úgy rendezte, hogy ő maga nem teszi meg, csak az apostolai munkáján keresztül teszi meg. Mikor Izraelbe voltam, és busszal pár óra alatt átszeltük az országot, akkor fogtam fel, hogy milyen kicsi ország Izrael. És Jézus munkája Izraelre korlátozódott. Gondoljunk arra, hogy manapság milyen csodák történnek, minden egyes másodperce szerte a világon. A Szentlélek bennünk levő ereje által olyan volumenű csodákat tapasztalunk, amelyben Jézusnak sosem volt része a maga idejében. És mi a legnagyobb lelki csoda, amelyet Isten tett? Mi ez? A megváltás, az újjászületés. És ennek részesei vagyunk mindannyiszor, akárhányszor bemutatjuk valakinek Jézus Krisztust, elviszük valakinek az evangéliumot, az örömhírt. Lelki csodát teszünk. És rátérve a harmadik pontra, Jézus ígéreteket nyilatkoztat ki vigasztalásképp. Olyan megnyugtató olvasni a 13. és a 14. verset. Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Micsoda ígéret! Gondolhatnánk, hogy ezek a férfiak csak ott állnak, és azt mondják, hogy ó, Jézus elmegy, hát honnan merítünk majd erőt? Jogos kérdés? Végül is az. Jézus etette őket, segített halászni. Valami oknál fogva még a templomi adójukat is kifizette, gondoljunk arra, amikor úgy tudták megfizetni, hogy elmentek halászni, kifogtak egy halat, és a szájában megtaláltak egy aranypénzt. Minden szükségüket betöltötte. Hogy szereznek majd munkát? Hogyan fognak újra beilleszkedni a társadalomba? Ezen rágódtak, amikor Jézus ezt mondja. Lehet, hogy elmegyek, de akármire szükségetek van, kérjetek, és megadom nektek olyan gyorsan, ahogyan csak tudom. És ez fantasztikus ígéret. Akármire van szükségetek, azt megkapjátok. És így oldódik fel a hézag a között, ahol most ő van, és ahol mi vagyunk. Így oldódik fel imában. Nyilvánvalóan hiányozni fog nekik, de nem hagyja őket magukra. Jézus azt mondja, ellátlak benneteket mindennel. Pál apostol ezt az igazságot a következőképpen fejezi ki. Az Isten minden szükségeteket kielégíti, ahogy az Krisztusban ígérte. Az ima eltörli a távolságot, és betölti a szükségeinket. Kérdezhetnénk, hogy mindez mit jelent? Hogy akármit kérhetek Istentől? Szabadon kívánhatunk mindent a testi vágyaink szeszélyei szerint? Nem, nem azt. Ugyanis van egy döntő állítás Jézus szavaiban, amely kétszer is előfordul. Fontos megérteni ezt, mert ezáltal lesznek imáink érdemesek arra, hogy Isten meghallgassa és válaszoljon rájuk. Mindkét versben látunk három szót. Az én nevemben. Bármit kértek az én nevemben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy elég csak az imáink végére oda bigyeszteni, hogy Jézus nevében ámen. Nem, nem ezt jelenti. Először is azt jelenti, hogy az ő személyében imádkozunk, hiszen Jézusnak a neve ő magát fejezi ki. És ez nem csak egy forma, ez egy bizonyságtétel mindarról, amit Jézus tett. Ez azt is jelenti egyszer, mint hogy amikor imádkozunk valamiért, akkor az olyan, mintha ténylegesen Jézus Krisztus kérne. Azonosulunk vele az imában. Értjük ezt? Ennek megértése kiküszöböli az olyan imákat, amelyek csak arról szólnak, hogy ezt kérem, azt kérem, ezt add meg, azt add meg. Mert Jézusért kérjük Istent, hogy adja meg. Másodszor azt jelenti, hogy fiának érdemeiért könyörgünk. Azért kérhetünk, amit Jézus tett értünk, amit elvégzett értünk. Jézus tettei, elvégzett munkái biztosítják számunkra azt, hogy kérhetünk, és kéréseinkre választ kaphatunk. Kérjük az atyát, hogy adja meg nekünk azt, amit kérünk, azért, mert Jézus már elvégezte értünk. És harmadszorra azt jelenti, hogy csak olyanért imádkozunk, amely Jézus tökéletességéből, Krisztus tökéletességéből következik. Hadd adjak erre egy gyakorlati példát. Imádkozzunk úgy, hogy minden kérés után, például, amelyet Istenhez intézzük, ezt mondjuk. Jézusért kérem ezt, mert dicsőséget hoz neki. Jézusért kérem ezt az ő dicsőségére. Ilyen egyszerű. És ez megint egyszerűen kiküszöböl egy csomó dolgot, amelyeket hajlamosak vagyunk Istentől kérni, és így elkezdünk azért imádkozni, ami valóban számít. És elgondolkodható, ezzel szeretném zárni, amit a 14. vers végén mond Jézus, megteszem. Ezt megint csak olyan jó hallani. Jézus azt mondta, illetve Jézus nem azt mondja, hogy jól van, fiúk, innentől kezdve csináljátok meg a ti dolgotok. Ő azt mondja, én megteszem. Tudjuk, hogy ki válaszol az imáinkra? Maga Jézus. Ő maga cselekszik, és ez hátborzongató. És mi ezt kapjuk. A szerető Jézus megvigasztalja tanítványait, úgyhogy három kinyilatkoztatást hagy rájuk, az ő személyt, az ő személyével kapcsolatban, a hatalmáról és az ígéreteiről. Micsoda vigasztalást tudni, hogy törődik velünk. És ugyanúgy törődik velem és veletek, és a mi imáink ugyanúgy lehetnének az első tanítványok imái is. És így nem azt mondjuk, hogy Uram, mutasd meg ezt, vagy mutasd meg azt, hanem azt kérjük, hogy növeld a bennünk lévő hitet. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a fiad által elvégzett munkát, megváltásunkat, üdvösségünket. Köszönjük, Atyánk, a veled helyreállított viszonyt, hogy Atyánknak nevezhetünk téged. Kérünk továbbra is a hétköznapokban, vezess, taníts, incs, buzdíts minket továbbra is igéden keresztül. Adj bölcsességet nekünk, hogy mindig fiadon keresztül tekintsünk rád, sohasem nélküle. Köszönjük ígéreteidet, add, hogy komolyan vegyük őket, és tanuljunk meg velük élni, ne csak beszéljünk róla. Kérünk bölcsességet, kitartás és erőt ahhoz, hogy másokhoz elvigyük az evangéliumot, az örömüzenetet. Ha kell, tudjunk szelidek lenni, ha kell, ravaszak, mint a kígyók, ha kell, erősek és kitartóak. Kérünk, Atyánk, ne lankadjunk, annyi minden csábít minket, annyi minden történik körülöttünk, amely le akar taszítani a már megkezdett útról. Kérünk, hogy áraszd ki a kegyelmedet, így erre a gyülekezetre, a gazdagréti gyülekezetre, és minden további református és nem református gyülekezetre, ahol helyesen a tetszésedre hirdetik igédet. Kérünk, áld meg a gyülekezeti hétvégén lévők délelőtti programját, vigyázz rájuk a hazaút során, kérünk, vigyázz és óv rokonainkat, hozzátartozóinkat, óvd kérünk Istenünk az utcán lévőket, az utcán lakókat, hiszen egyre hidegebbre fordul az idő. Kérünk, gyógyíts meg fiadér a betegeket, adj fájdalmukban enyhülést, testükben való megerősödést. Kérünk, áld meg az országunkat, annak vezetőit, hogy békésen és hozzáértően a te dicsőségedre vezessék ezt az országot. Így kérünk fiadért, Krisztusért. Amen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.